Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Mózes 5. könyvéből, a 8. fejezetből, az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Mózes 5. könyvéből, a 8. fejezetből, az első 10 verset olvasom. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útain járj, és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek, búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem, olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Visszanézhetünk életünk eddigi idejére, a mi földi vándorlásunkra, és láthatjuk azt, hogy hogyan éltünk. Köszönjük Istenünk, hogy Te úgy kötsz velünk szövetséget a Krisztusban, hogy első dolog az, hogy bennünket el akarsz vezetni az ígéret földjére. Van célja a Te szövetségednek, hogy mindannyian megérkezzünk, és mindannyian megismerjünk Téged. Így kérjük, hogy áld meg számunkra a mai istentiszteletet, hogy megerősödjön a szívünk, hogy megérthessük azt, hogy Te megpróbálod a mi életünket, megvizsgálod a mi szívünket, hogy mi lakik bennünk, amikor különböző élethelyzetekbe viszel be bennünket az úton, hogy megtudjuk azt, hogy nem csak kenyérrel élünk, hanem azzal az igével, azzal a szóval, amely a Te szádból származik. Így kérjük most add, hogy ne kövéredjen meg a mi szívünk, és ne utasítsuk el a mai igét, azt az üzenetet, amivel bennünket megszólítasz, illetve keressük naponként a mannát, amely életünkre hullik. Add, hogy ne engedjük, hogy a föld porá elnyelje a Te szavadat, és semmivé váljon. Kérjük tehát, hogy most egységben legyünk jelen, szívünkkel és lelkünkkel, kérve azt, hogy jelenj meg közöttünk, szólíts meg bennünket.
Amen.
A korintusiakhoz írt első levélből, a harmadik fejezetből, a 6. verstől a 17. versig olvasom Istenünk igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát korintusiakhoz írott első levél, 3. fejezetéből, 6. verstől a 17. versig olvasom Istennek igéjét. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Mai alkalommal arról a munkáról szeretnék szólni, amelyben állunk az Úr előtt. És az ószövetségi szakaszunkban Mózes láthattuk, a választott népet, ahogy elhívta őt az Úr. Az új szövetségi szakaszunkban pedig látjuk azt, hogy Pál apostol beszél a gyülekezetben folyó munkáról, hogy mi annak a lényege és az alapja, hogyan kell akkor nekünk ehhez viszonyulnunk. Isten a Jézus Krisztusban elhív magának gyülekezetet, és ezt a gyülekezetet igazgatja, formálja, küld oda ige hirdetőket, szolgálókat, elküldi, szimbolikusan mondom, Apollóst és Pált, és azóta is küld embereket, akik öntöznek, vagy ültetnek, vagy éppen felújítanak, vagy bármit tesznek, mint ahogy mi is a templomot most felújítjuk. De mindaz, amit teszünk, emberileg szólva a mi felelősségünk, másrésztől pedig a mi munkánkat, akár anyagiakban, akár lelkiekben is, meg fogja próbálni majd egyrészt az idő, másrészt Isten, harmadrészt pedig mind az anyagi, mind a lelki világ törvényszerűségei. Mint ahogy a választott nép is kiindulva Egyiptomból, hosszú utat tett meg, 40 évig vándorolva a pusztában, és feltehetjük a kérdést, hogy miért, hiszen talán egyszerűbben is átjuthattak volna az ígéret földjére, de volt ott egy nagyon érdekes rész, az, hogy Isten megpróbálja előbb a mi szívünket, mielőtt célba érnénk, mielőtt megérkeznénk. És mi nagyon szeretnénk ezt az időszakot lerövidíteni, nagyon szeretnénk ezt az időt, sőt, kérjük is Isten sokszor, hogy vegyen el dolgokat tőlünk, vagy az életünkből. Isten akaratával úgy tűnik, hogy az egyezik meg, hogy velünk történjenek olyan dolgok, amelyekben meg tudjuk látni, hogy mi lakozik a mi szívünkben, tehát megismerjük önmagunkat, illetve Isten is megismeri, hogy mi van a mi szívünkben. Ez az építkezés példájában jelenik meg az Új Szövetségben, amikor az alapot már megvetik, úgymond Krisztus az alap, de hogy ki mit épít rá, az mindenkinek az egyéni felelőssége. Senki nem mutogathat a másikra, hogy hát miért van az ő életében valami, amit ugye épített, kitette azt oda. Hát mint ahogy a saját házunkat, amiben élünk, már jobb esetben senki nem jön oda, és nem húzgálja ki belőle a téglákat, és nem kezd el ott építkezni. Ugyanúgy a saját életünk is olyan terület, ahol mi vagyunk azok, akik építhetünk. Sőt, Isten országában is, amit ránk bízott Isten, mi vagyunk megbízva azzal a felelősséggel, hogy mit teszünk. Hogy fát, szénát, vagy pozdorját építünk, vagy aranyat, ezüstöt, vagy drága köveket teszünk oda. Ami a tűznek ellenáll, azt építjük be. A tűz, mint a próbatételnek a szimbóluma, hogy hiába gyullad meg, és hiába próbálja megégetni azt, hogyha örökkévaló vagy igaz dolgokkal, szent dolgokkal és tiszta dolgokkal építkeztünk, akkor kiállja a próbát, és a mi szívünk is igaznak mutatkozik, és Isten temploma állva marad, és nem romlik meg, de abban az esetben, amikor nem így történik, akkor bizony romlása lehet, és bizony összedőlhet, vagy hiányok mutatkoznak meg, amelyeket ki lehet javítani, és lehet még tenni azért, hogy ne így legyen. Ez az, amit látnunk kell, hogy Isten próbatételei mindig azért történnek, hogy kijavítsuk. Nem azért, hogy elbukjunk, hanem azért történnek, hogy kijavítsuk az életünkben azokat a területeket, amelyeket még kijavíthatunk. Isten iskolájában tehát, ha így nézzük, nem lehet megbukni, hanem újra és újra végig kell járnunk, mint ahogy a 40 évig való vándorlás is ezt mutatta, hogy úgymond megbuktak, hát akkor még Isten próbálta őket. Hát akkor megint nem, akkor még. És ebben igazából a kegyelmet is láthatjuk, hogy Isten többször irat be bennünket ugyanabba az iskolába, és lehet, hogy ezért van az, hogy még nem jutottunk előrébb, persze mi más okot találunk, mert hamarabb találunk mi egy külső okot, hogy miért nem tudunk előrébb jutni, és megtaláljuk a bűnbakot. Hogy valamilyen dologra rávetítjük azt, hogy azért történik ez velünk, mert kevés az az ember, aki önmagában képes szembenézni, és önmagában keresni az okot, és föltenni végre magának a kérdést, hogy hát nem lehet, hogy bennem van ennek a csírája, vagy ennek az oka, amiért valami nem működik az életünkben. Tehát újfajta békességet akar nekünk Isten adni, azt a békességet, amely azt jelenti, hogy nem harcolunk Isten ellen, hanem Istennel együtt munkálkodva, mint a bölcs építőmester, átnézzük a saját alapjainkat, átnézzük a saját épületünket, a lelkünkben, egész valónkban, és úgymond megpróbáljuk önmagunkat. A próba az lényegében annyit jelent, hogy valaki megvizsgál bennünket, és nem arra kíváncsi, hogy mit mondunk, vagy mit mutatunk, hanem olyan körülményeket teremt a mi számunkra, amikor megmutatkozik, hogy mi a belső valóságunk. Kérlelhetetlenül meg fog mutatkozni, hogy mi lakozik bennünk. És akkor az ember nem tud képmutató lenni, nem tud úgy cselekedni és szólni, ahogy egyébként talán megtehetni. Nem tudja annak mutatni magát, akinek egyébként mutatja, hanem akkor az lesz, aki. Ezek a pillanatok, mondhatjuk azt, hogy kellemetlenek, lehetnek a mi számunkra. De mégis szükségesek, mert az Istennel való kapcsolatunkat is megkísérti az, hogy egyfajta komfortzónában kezdünk el mozogni. Hogy Istennel szeretnénk fenntartani és megtartani azt a fajta kényelmesebb látszatot, amiben nem jut mélyebbre bennünk az Isten akarata, és szeretnénk az életutunkat minél inkább úgy tenni, hogy minél kevesebbszer derüljön ki, vagy kelljen szembenéznünk önmagunkkal. Ezzel szemben ugye azt is tapasztalhatjuk, hogy bárki, aki egy próbatételt megél az életében, és helyesen értelmezi azt, akkor rádöbben arra, hogy valami olyan dolgot tudott meg magáról, amit eddig nem, vagy olyan dolog lett nyilvánvalóvá az ő életében, amit eddig nem gondolt volna magáról, és mégis kiderült, és mégis napvilágra került. Mert mi szeretjük azt gondolni magunkról, hogy sok mindent tudunk, de Isten pedig az érdekli, hogy mit tudunk ebből felmutatni, és mi az, ami életté vált bennünk. Ezért van az, hogy sokszor úgy éljük meg az életünket, hogy fentek és lentek vannak. Miért? Mert akkor próbáltatik meg, hogy mi van bennünk. Amikor fent vagyunk, akkor mindig sokkal könnyebb. Vagy amikor nincs nyomás vagy teher az életünkön. És ezek a dolgok jobb, hogyha úgy kerülnek be a szívünkbe, mint az útnak a részei, és nem pedig úgy, hogy ezeket el kell kerülni. Mert ezek a próbatételek a békességünket, a stabilitásunkat, vagy amit Isten akar adni, hogy szeretetben járhatunk vele, a nyugalmat, az áldást, amit szeretnénk sokszor elérni az Istentől, az mind ezek közben adatik meg. Nem ezek ellenére, úgymond, és nem ezek nélkül. Mert ha mindig úgy akarom, hogy békességem legyen, vagy erőm, hogy nem ér semmi, úgymond, akkor én valami olyan dolgot szeretnék, amit Isten nem akar. Mert akkor nincsen meg benne a fejlődés. Ha nekem mindig békességem van, ha nekem mindig nyugalmam van, ha nekem mindig úgymond áldásom van, és én teljes nyugalomban élhetem le az egész életemet, és semmiben nem próbáltatom meg, akkor mikor fogom én megtudni, hogy ki vagyok, és mikor fogja megtudni Isten, hogy mi lakozik az én szívembe? Mert pont az a legnagyobb veszély, vagy láthattuk azt, amikor minden jól ment, és mindene megvolt, akkor feledkezett el. Akkor feledkezett meg az Istenről a választott nép is. Tehát a körülményeinket akkor így mondjuk, egyrészt mi is alakítjuk, de bizonyos esetben, bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy Isten alakítja. Isten alakítja a körülményeinket, az élethelyzeteinket, persze mi is alakítjuk azokat, a mi döntéseink is benne vannak, de látnunk kell azt, hogy Isten fog hozni helyzeteket, és ezekben a helyzetekben meg fogja vizsgálni a szívünket. Hogy hogyan viszonyulunk, az a mi felelősségünk, és így jön a lényeg. Mi általában ott szeretnénk beleszólni az Isten dolgába, hogy mi ér bennünket, Isten pedig azt szeretné, hogy mi ne azzal foglalkozzunk, hogy mi ér bennünket, hanem azt, hogy hogyan viszonyulunk akkor, amikor minden történik velünk. Mert ott kezdődik el a mi részünk és feladatunk. Ezért a szenvedést, hát így mondhatom, hogy valahol ez számunkra szenvedést okozhat, a szenvedést valamilyen szinten úgy kell elfogadnunk, hogy az ne úgy legyen szenvedés a mi számunkra, ami zavar bennünket és félelemmel, aggódással tölt el, hanem úgy kell elfogadnunk, ami az elménket, a testünket, s egész lényünket végül is nemessé teszi, de nem a fájdalmat kell úgymond szeretnünk, mert az kiszereti, vagy a szenvedést kiszereti, hanem azt mondom, hogy úgy kell felfognunk ezt, mint a lehetőséget arra, hogy többre jussunk, és a szenvedést itt átértelmezném inkább arra, hogy tényleg próbatétele sokkal jobb, mert lehet úgy próbatételt elhordozni, hogy közben még van békességünk, örömünk is, és nem úgy szenvedünk, hogy kétségbe esetten menekülnénk. Azt mondja Isten, hogy jobb, hogyha elszenveditek a rosszat, és ez nagyon nehéz lecke. Jobb, hogyha elszenveditek a rosszat, és Istenre bízzátok a végét. És menet közben is kitartotok. Nehéz, mert mi úgy gondoljuk, hogy akkor Isten nem szeret bennünket, hogyha valami rossz ér. Pedig ez nem így van. Ezért volt furcsa a népnek, amikor vándoroltak, és mindig nehézség, vagy próbatétele, vagy éhezés, vagy bármi olyan volt, hogy hát akkor hogy szeret bennünket az Isten? És ugyanez a próbatétel van nekünk is, hogyha úgymond rossz ér bennünket, akkor hamar kijön a szívünkből, hogy hát hogy szeret engem Isten? Na és ez az, amikor ezek a dolgok elindulnak a lelkünkben, akkor jön ki mindaz, ami a szívünkben van. És akkor ezzel szembe tudunk nézni. Tehát valahogy így is mondhatnám, persze lehet, hogy ez túl nagy hit, bármit is fog Isten tenni, olyan értelemben, hogy helyzetek és próbatételek teremtődnek, akkor is vértesz föl magadat, és tudd azt, hogy Istennel értelme van mindennek. Ezt így fogalmazza meg Pál apostol, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És még folytatja, hogy éhezünk, és különböző nyomorúságokba esünk, de mégsem szűkölködünk, vagy megtanultam szűkölködni is, meg bővölködni is. Tehát föl kell, hogy fegyverezzük magunkat, hogy igazából mi olyan emberek vagyunk a hitben, akiket nem kényelmes úton fog vezetni Isten, és nem úgy fog vezetni, hogy pátyolgatni fog bennünket, hanem minden megtörténhet velünk ugyanúgy, csak az, ami több bennünk, és az, ami más bennünk, hogy mi ismerjük Istent, és közben a szívünkkel és a lelkünkkel mi más dolgokat fogunk ebből kihozni. És építjük a drága követ, az ezüstöt és az aranyat. És egyben az Isten templomai leszünk mindezen közben. Ha tanástalanok vagyunk is, mert olyan helyzetbe jutunk, mégsem esünk kétségbe. Ha úgy gondoljuk, hogy fel kellene adnunk, mert most már nincsen értelme ennek a dolognak, akkor azt mondjuk, hogy nem adom fel. Bízom az Istenben, és a következő lépést is megteszem hitben. Mint most gondoljuk el, sivatagba mennénk, és azt mondjuk, hogy most már nem lépek tovább. Feladom. De akkor mégis azt mondom, bár nem látom a végét, hogy megyek még egy lépést. És aztán még egyet. Tehát ez a nem adom fel, a hitnek egy nagyon érdekes aspektusa, és fontos, hogy legyen bátorsága a hitünknek. És mondhatjuk azt, hogy egyfajta lelki izmunk is, hogy amikor már feladnánk, akkor is képesek vagyunk még tovább lépni. És ez lélekből, hitáltal történik már meg. Ezért volt az, hogy amikor az egyházat üldözték, vagy nehézségbe kerültek, a próbatételek alatt erősebb volt a hit. Mert az emberek jobban figyeltek Istenre, akik hitben maradtak, és sokkal inkább elvették a kegyelmét, az erejét, és támaszkodtak rá. Amikor, ugye fordítva történt a dolog, amikor már szabad, amikor már lehet, amikor nincs igazából tétje, akkor meg elkényelmesedik a hitünk. És ugyanúgy megindulnak azok a negatív folyamatok, amitől egyrészt féltünk, hogy most mi lesz velünk, és pont akkor indulnak meg, amikor a legnagyobb jóban vagyunk benne. Mindenki számára tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ezt az Ószövetségben így mondta a Szentírás, hogy az Istennek a parancsolatai előtted vannak, azt vizsgálja tőled Isten, hogy mit teszel. Megtartod-e, vagy nem? Ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha így nézzük Jézus Krisztusban is. Mi új szövetség alatt vagyunk, ott van már Krisztus kegyelme és szeretet, a bűnbocsánat és az ő tanítása. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk, és most Jézus Krisztusban ugyanaz van, hogy mit teszel ezzel, hogyan építkezel, hogyan élsz, hogyan harcolod meg a próbatételeidet, hogyan leszel gyümölcsöző életű ember, hogyan leszel győztes mindezekkel, a dolgokkal, mennyire fog a múltad meghatározni, és mennyire tudod azt elengedni, és újat kezdeni Istennel. És még ezer és ezer dolog jön föl, és válik személyessé, és válhat személyessé, és személyessé is kell válnia, mert a tömegben, vagy így mondom, a vándorlásban mi mindannyian egyedül vagyunk valahol, másrészt meg társak is vagyunk, de a mi döntésünket senki nem írhatja felül, mindenki mehet, de ha én nem megyek, akkor nem fognak tudni magukkal vinni. És így van valahogy a gyülekezetben is. Együtt vagyunk és haladunk az Isten útján, csak le ne maradjunk észrevétlenül, és észrevétlenül ne kísértsen meg az bennünket, hogy közben a saját életünkkel úgymond nem tudunk elszámolni az Isten előtt. Tehát a győzelem abból fakad, amit Isten tesz velünk, és ilyen, tehát ha így nézzük, akkor neked kell győznöd saját életedben és magadban, neked kell cselekedned, és a jutalmat is Istentől te fogod megkapni. Mert hogy igazából mi az, amit Isten úgymond tűzben megpróbál? A te templomodat, a te életedet, te magadat fogja Isten megpróbálni, nem a másét. Nem azzal kell neked elszámolnod, hogy mi történt a másikkal. Persze abban az esetben, ha rád bízta Isten, akkor ez is, de elsősorban saját magadról. Saját életedről. Ismerjük azt a szót, hogy lehetetlen. Szoktuk ezt mondani valamire, amire azt gondoljuk, hogy ez képtelenség, és én ezt nem tudom megtenni. Isten útjain előfordulhat az, hogy olyan helyzetekkel találkozunk, amikor azt mondjuk, hogy lehetetlen. Mert valamire Isten indít bennünket, és azt mondjuk, hogy lehetetlen. Isten mindig tud utat készíteni, de ha nem akarunk rajta járni, akkor jön a lehetetlen. Mint ahogy nem lehetett bemenni a Kánaán földjére sem, mert mondták, hogy lehetetlen, mert óriások laknak ott, és nem tudjuk elfoglalni. Mi volt az alapvető gond a lehetetlennel? Az, hogy nem látták azt, hogy ki mondja, nem látták azt, hogy Isten mondja azt, hogy menjenek be, és nem hittek Istenbe a szívük szerint, és ezért mondták ki azt, hogy lehetetlen, és beúzták az összes kéziféket, és azt mondták, hogy mi egy tapottat se fogunk menni. Ha hasonlatosak vagyunk mi is sokszor az Isten dolgaiban, hogy az Isten vezetett már sok-sok lépésre, és a következő lépésnél, vagy valamelyik lépésnél, és itt jön a probléma, ez a próbatétel, valamelyik lépésnél mi azt mondjuk, hogy ezt nem. És az a baj, hogy hiába tettünk meg előtte, most idézve mondom, 100 lépést, vagy 100 000 lépést, nekünk az az egy lépés fog hiányozni. És mindig az az egy lépés a legfontosabb. Azt az egy lépést kell megtenni. És ezen múlik lényegében, az egész életünk. Mindig azon az egyetlen egy lépésen. Ez nagyon hasonlít a mannához, ami naponta ugye esik, és azt meg kell, össze kell gyűjteni, és abból táplálkozunk. Az Úr szájából jön, ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem azzal, ami az Isten szájából érkezik. Ez az egy lépés. Ha lelkileg elveszem azt a kenyeret, és döntök és cselekszem, ezt nem tudom megspórolni. Ezt lehetetlen már megspórolni, mert mi azt hisszük hitben, hogy az a mi hitünk, hogy Isten majd bevíz bennünket. Isten akarata pedig az, hogy tedd meg azt a lépést, és beviszlek téged. És látjuk a két felfogás közötti különbséget, hogy Isten ellene van, és küzd az ellen, hogy mi egy hamis képben mozogjunk, és ne cselekedjünk, és ne értsük meg, hogy ő hogyan munkálkodik, ha nem értjük meg az Isten lényének természetét, illetve az ő vezetésének a módját, akkor végig félreértésben vagyunk, és konfliktusba kerülünk Istennel, mint hogy a választott nép is konfliktusba került. Hát harcoltak, lázadtak, nem akarták elfogadni, és feszültségben voltak, tiltakoztak, és állandóan elégedetlenkedtek. Az elégedetlenség, a tiltakozás, a háborgás, a békétlenség, a harag, a gyűlölet, az egymás ellen megyünk, az mind-mind azért van, mert a saját lépésünket nem tesszük meg, és másfelé kezdjük el vezetni azt a feszültséget és azt az energiát, amely bennünk tombol. Mert az valahol jelentkezni fog, hogy nem megy, nem sikerül, jelentkezni fog, hogy nem akarom, jelentkezni fog a félelem, jelentkezni fog a szorongás bennünk, és ezt valahova tennünk kell, és valahol ki fog jönni. Amikor pedig Isten azt mondja, hogy megőriz bennünket, és békességet ad, szeretetével támogat, hogy ismerjük ezeket a pozitív üzeneteket, megáldja az életünket, akkor azok az ígéretek mind arra vonatkoznak, amikor benne vagyunk, és együtt mozdulunk ő vele. Abban a pillanatban, amikor ebből a helyzetből, nem azt mondom, hogy mi egy picit is kimozdulunk, mert ez nem így van, de ha már folyamatosan nem vesszük észre, akkor nem igaz ránk. Na és ez az, amit világosan kell látnunk, hogy Isten hűsége és szövetsége az tényleg érvényes ránk, de annak van egy rendje, amiben ez elkezd élni és működni. És igaz ránk, hogy Isten szeret bennünket, és be akar bennünket vezetni, vagy azt akarja, hogy a mi épületünk gyönyörűséges legyen, úgymond tiszta legyen, és a mi templomunk erős legyen. De ehhez nekünk mindig, úgymond az ő szava szerint kell járni, és úgymond engednünk kell, hogy ő vigyen bennünket, és el kell fogadnunk az utat. Azt az utat, amit Isten ad. Mint ahogy az atya is az ő fiát megfeddi, vagy megtisztítja és tanácsolja, ugyanúgy Isten is így vezet bennünket. Mit jelent akkor ez? Isten működik, most ez nagyon rossz, de Isten ereje működik, csak egy dologban, vagy akkor nem működik, ha nem hagyják. Lehetetlen, hogy Isten nem végzi azt, amire ő a szavát adta. Mert Isten nem ember, aki megváltoztatja, és azt mondja, hogy hát akkor kész vége. Nem olyan, mint mi vagyunk. Ezzel szemben pontosan a mi részünk az, amit át kell gondolnunk, hogy mi nem vettük komolyan azt, amit Isten mondott nekünk. Mi nem vesszük észre, hogy úgymond következetlenek vagyunk az Isten dolgaiban. Mi nem vesszük azt észre, hogy folyamatosan esetleg könnyebbíteni szeretnénk az utat, és levágjuk azokat a dolgokat, amelyeket Isten pedig ránk helyezett. És nem vesszük azt észre, hogy Istennek nem elvárásai vannak mi felénk, hanem Istennek útja van a mi életünkhöz, és mi azt gondoljuk, hogy Isten elvár tőlünk valamit, és ezt, hát jó, akkor ezt mi egy kicsit úgy nem szeretnénk, és hogy csak erről van szó. Annyi mindent mond Isten igéje, ugye persze És akkor ezek elvárások, de nem kell ezt nekünk komolyan vennünk, mert ezek választható dolgok. Tehát nem így kell talán felfogni ezt a dolgot, hogy Isten ránk kényszeríti, mint egy elvárást, hanem az, hogy különböző élethelyzetekben különböző igazságok vannak, amelyeket Isten adott nekünk, és látásokat is ad, amivel élnünk lehet. Ha nem élünk vele, akkor elveszítjük az utat. Akkor nem jutunk előre, ezek nem elvárások. Mert akkor már megint becsaptuk magunkat, mert azt hittük, hogy úgymond választható dolgok ezek. Hát valahol igen, mert ha nem választod, akkor nem választod. Ez nagyon rendben van. Csak aztán az a csapda az egészben, hogy én azt hittem, hogy ez csak olyan választható, meg nem választható. Aztán mi van, hogyha nem ezt választom? És akkor nem vettem észre, hogy ebbe akkor sokkal több minden már benne van. És akkor jön ám az igazi szenvedés. Hogy akkor jön az igazi csapdahelyzet, akkor jönnek az igazi dilemmák, akkor jön az igazi félreértés, akkor jönnek az igazi nehézségek az életemben, amikor nem vettem észre, hogy mennyire különbség van a között, hogy Isten vezet és engedhetek annak, hogy merre kell mennem, illetve a között, hogy választható ez a dolog, és aztán én választok mást, és elkezdem bejárni a magam nehéz ösvényét, és akkor látom, hogy a kettő között ég és föld a különbség, és ezt nem értettem meg. Ezért jó az Isten, úgymond, még a nehézségekben is, ha nehéz utat is ad, úgymond a lehetetlen, inkább válaszd a lehetetlent. Most azt tudom javasolni persze, ha mindig tudnánk választani, de jó lenne, de van, hogy nem tudjuk, igaz, akkor ad Isten egy újabb dolgot, amiben kijavíthatjuk, mert Istennek nem az a célja, hogy ne juttassunk be bennünket, hanem az, hogy vezessen. Tehát nem erkölcs és morális prédikációkat ad nekünk Isten, hogy legyetek jók. Hát választható, legyünk jók, de senki sem jó. Na akkor egy kicsit legyünk jók, mert Istennek ez már tetszeni fog. Itt ennél sokkal mélyebb dologról van szó. A szívünkben, a beszédünkben és életünkben levő igazságról, amely a jó által való meggyőződésben, hogy valamiről látjuk, hogy mi az igaz és mi a helyes, mi abba gyakoroljuk magunkat, és ezáltal a helyes utak választása, a helyes döntések, a helyes mindennapi lépéseken keresztül a mi életünk templomára nem szénát, pozdorját kezdünk el építeni, hanem igazi értékeket, és ezek meg fognak bennünket védeni és tartani. És a szívben levő igazságot vizsgálja az Isten, hogy a próbatételekben te miért döntöttél úgy, ahogy döntöttél, miért cselekedtél, miért szóltál úgy, és ha ő vele való kapcsolatodra hivatkozva tetted, vagy nem tetted, ezt miért így gondoltad? Miért ezt az utat választottad? Ezek ugye a próbatételek, amelyek meg fogják mutatni az életünknek a mintázatát. És mit akar közben Isten? Nem azt akarja, hogy az életünk egy szenvedést legyen, na és ez benne a lényeg. És itt jön a csattanó, hogy nem azt akarja az Isten, hogy szenvedés legyen az élet. Ez az, ami még nagyon érdekes, hogy ezt kell látnunk. Ha Isten látszólag szenvedésre is juttat bennünket, világosan kell tudnunk, hogy Istennek nem az a célja, hogy szenvedjünk, hanem az, hogy a nehézséget úgy éljük meg, hogy az ne szenvedés legyen, hanem tud, hogy miért, vagy lásd az értelmét, és még tudjál benne, most idézőjelben mondom, békességre lenni, és gyönyörködni, és elfogadni, és kihozni belőle azt a jót, ami benne van. Mert Istennek a végső célja nem az, hogy szenvedés, hogy szenvedjünk, de az a célja Istennek, hogy a szenvedést és a nehézséget is megtanuljuk elfogadni. Mert nincsen rózsaszín élet, nincsen próbatételek és nehézségek nélküli élet. És a legnagyobb tragédia az lehet, ha passzivitásba süllyedünk, és hagyjuk, hogy az érzéseink, gondolataink különböző dolgokat hozzanak föl, és különbözőképpen lássuk önmagunkat, Istent is, és az egészet, saját magunk értelme és ítélete szerint ítéljük csak meg. Nincs meg a magasabb perspektívánk ahhoz, hogy láthassuk, hogy az életben mi értelme van annak, ami ugye velünk történik. Nem minden esetben van, sőt nem mindig tudjuk. És akkor jöhet az, hogy az embert megkísérti, ugye a gonosz is ezzel, hogy akkor végső kétségbeesésbe tudja taszítani, manipulálja, és az ember gondolkodás módját teljesen elszakítja az Istentől. És talán azt mondja, hogy Isten nem akarta, hogy neked jó legyen. Miért nem? Isten nem akarta, hogy nekünk jó legyen. Nem az lehet, hogy inkább az, aki ezt mondja, az nem akarja? Tehát pont fordítva történik. Észrevétlenül az embernek a belső hangja, és ez a nehéz, mi a manna, hogy az Úr szájából, hogy megtanuld azt, hogy Isten nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Isten szájából származik, vagyis a tiszta gondolat, ami az Istentől érkezik, azzal táplálkozol. A parancsolat az ő szava, a tiszta üzenet. De ha az elvész, és nem veszed föl, nem érted meg, jön helyette más, a rosszabb gondolat, rosszabb üzenet, sokkal alacsonyabb rendű, és szét fogja szedni az életet. Először csak egy téglát húz ki, aztán kihúz 10-et, 15, abba hagyod az építést. Nincs értelme, vagy az alapot cseréljük ki, és bármit tehetünk. És ez a hazugság. Isten szava igazság, Isten törvénye igazság, és van a hazugság. Onnan ismerhetjük fel a hazugságot, hogy elszakítja az életünket mindattól, ami fontos nekünk, és azért a hazugságnak azért nagy az ereje, mert ígérget, és olyan dolgokat ígér meg nekünk, amiben azt a látszatot mutatja meg, hogy na most fogjuk megkapni az életed értelmét. Az Isten igazsága pedig az, hogy megígéri nekünk, hogy mi az, amiben boldogok lehetünk, és munkálja az bennünk, és mindig leleplezi a hazugságokat, és mindig megmutatja neked, hogy mi az a hazugság, amiben éppen most vagy. És ezek a döntéshelyzetek, hogy kövesd az igazságot, kövesd a helyes utat. Nem erkölcsi és morális prédikációt ad Isten, hogy most legyél jó. Azt értsük meg, hogy itt többről van szó. A hazugság vagy a félrevezetés benne marad az életünkben, sokkal nagyobb veszélyben vagyunk annál, mint hogy most tegyünk valami jót, mert Isten ezt szeretné. Értsük meg, hogy sokkal többről van szó. Az egész életünk és az egész útunk más irányba megy. És nem lehet ám olyan könnyen leszállni róla, hogyha a csomópontoknál más döntéseket hozunk. Tehát a hazugságban az a leggonoszabb, hogy amikor a hazugság megérkezik hozzánk, akkor ha elhisszük, igazsággá változik. Azt fogom elhinni igazságképpen, ami hazugság. Ez benne a leggonoszabb. Azt tartom igazságnak. Igazzá válik számomra, igazzá válhat az, ami hazugságképpen érkezik meg. Mert amit a szívedben hiszel, a számodra vezérlő elvé válik, igazságoddá válik. Ezért mondja Isten, hogy a szívben lakó igazságot nézni. Mi a te szívedben a vezérlő elv? Mit helyezzel, ami vezére, az a te igazságod? És az Úr a mi igazságunk, vagy Isten az igazság, akkor mit jelent? Ez, hogy Isten vált a te vezérlőddé, a belső irányítóddá. Ha nem válik Isten az irányítóddá, és más vezérli a te életedet, és azt tegyük fel hazugság, vagy hazugságok halmazai, vagy más lelkületű gondolatok, érzéseknek a szövevényei vezetik az életünket, akkor nem tud az igazság benned hatni. Vagy hatnak igazságok, amelyek valahol hazugságokból épülnek föl, mert Isten nélkülözik. Isten akaratával nem egyeznek. Tehát így akar nekünk kedvet adni Isten ahhoz, hogy járjunk az ő útján. És ha így nézünk rá, akkor még izgalmas is. Nem azért, mert minden szép és minden jó, hanem azért, mert minden olyan, amilyen, de az Isten uralkodik benne. és te is uralkodni fogsz. És van értelme és célja az életednek. Ezért hát bátran, mint bölcs építőmester, a jó alapra építsünk, mert Isten adja a növekedést, és az ő neve dicsőítessék minden próbatételünkben, minden nehézségünkben. És ezt ne engedjük ki önmagunkból, ezt a bizalmat, hogy Istenbe vetjük a hitünket, és valóban hozzá közelítünk, és vele akarjuk megoldani a problémáinkat. Nem nélküle. És akkor menni fog. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Amit szem nem látott, és fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, köszönjük Istenünk, hogy azt készítetted a mi számunkra. Hát, hogy már itt a földön is megtapasztaljuk ezt, mi nem gondoltuk, még nem is hallottunk róla, szemeink sem látták, hogy mi történik velünk, de add, hogy mindezen dolgokban mégis kinyissuk a hit ajtaját, és ne essünk kétségbe, hanem tudjuk eléd hozni mindazt, ami velünk van, saját épületünket, saját házunkat, lelkünket és dolgainkat. És köszönjük azt, hogy amikor vezetni akarsz bennünket, igazságot adsz nekünk, fényt, utat, amelyben a te szavad által megtehetjük a következő lépést, és ezek a lépések mind nagyon fontosak lesznek, és békesség fog fakadni ott, a mi számunkra erő, türelem és jóság, hit és szeretet fognak segítségünkre lenni, és nem mondjuk azt többé, hogy lehetetlen, amit te akarsz, Istenünk, hanem boldogan ki tudjuk mondani, minden lehetséges neked, és a mi életünkben is minden hatalom a tiéd, és a te szavadra megteszem. Istenünk, kérjük azt, add meg nekünk, hogy ez a boldog bizalom ismét visszatérjen a mi lelkünkbe, és törpüljön el minden nagy nehézség, aggodalom, félelem, amely már fészket rakhatott bennünk, vagy kételkedés, vagy a kényelmesség, saját magunk féltése, vagy a saját akaratunknak a fontossága, amelynek mindent alárendelünk, hogy valamihez kedvünk van, vagy éppen valamihez nincsen kedvünk. Kérjük, hogy ezen a héten munkálkodj bennünk, hogy lássuk meg önmagunkat, mi lakozik a mi szívünkbe, és azt eléd hozzuk, és a legrövidebb úton rendezzük el dolgainkat, hogy minél inkább és a leggyorsabban tudjunk haladni előre, amely úton te vezetsz bennünket. Így kérjük, hogy áld meg a gyülekezet gyermekeit, a gyermekhittanon résztvevőket, áld meg az iskolákban tanuló gyermekek életét, hogy ők is megismerjék a te akaratodat, és majd tudjanak ők is jó döntéseket hozni az életükben. Áld meg a gyülekezetünk idős tagjait, az ő életüket is te szented meg, hiszen hosszú út van már mögöttük, a hitben is. Köszönjük, hogy te hordoztad őket, és segítetted őket mindvégig. Áld meg egész gyülekezetünket, mindannyiunkat, akik most nem otthon ülünk, és nem vállaltuk a kényelmességet, hanem eljöttünk a te házadba, hogy megértsünk és meghalljunk néhány gondolatot, néhány szót, ami nekünk szól, add, hogy megbesüljük ezt, és ennek következtében cselekedjünk is, a te akaratod szerint. Kérjük, áld meg a felújítás munkáját, hogy a gyülekezetünk temploma valóban megszépüljön, de áld meg azt a belső lelki munkát is mindannyiunk szívében, hogy mi is szépüljünk és alakuljunk, és erősödjön meg a mi életünk is. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakozik bennetek. Amen. Áldás békesség. Amen.